Sok szeretettel köszöntöm második vendégünket, Mátyás Szabolcsot, embriológus, aki a Kári Intézet munkatársa, és őt arra kértem meg, hogy az emberi élet kezdetéről, mert hát lényegében arról van szó, méghozzá a mesterséges módon előidézett emberi élet kezdetéről, illetve ennek a folyamatába avasson be minket, és akkor hát egyben sok szeretettel köszöntelek. Szabolcs, és akkor most tiéd a szó.
Én is köszönöm a meghívásod, egy picit megkönnyítetted a dolgomat, mert az előző előadáshoz kapcsolódóan az én munkám egy kicsit kapuktojás. Tehát az ember arról szeret beszélni, amivel foglalkozik, amit saját maga tapasztalna, hiszen úgy gondolom, hogy akkor tesz szert olyan tudásra, amit másokkal érdemes megosztani, viszont nem kerületem el azt a kérdést, hogy érdemes lenne talán egy pár mondat elejéig bevezetésként a földi élet kezdetéről beszélni, mert ez nagyon szorosan kapcsolódna az előző előadáshoz. Úgyhogy egy picit készültem, de ebből a témából is meg kell mondjam, annak ellenére, hogy ebből azért többször vizsgáztam már életem során, elég komoly fekete lyukak vannak ezen a tudáson, vannak olyan lépések, amiket így saját magam nem tudok teljesen elfogadni a jelenleg leginkább elfogadott evolúciós elméletből, de a tankönyvek ma jelen pillanatban ezt a fajta elméletet propagálják, illetve ez a legelterjedtebb, úgyhogy erről lenne mégis érdemes beszélni. Egy picit időben a földi élet kezdete az nem nyúlik olyan távoli múltba, mint az előző előadásban főszereplő univerzum, tehát egy mostani feltételezések szerint egy 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt jelent meg a Földön az első élet. Három különböző elmélet van így durván. Az egyik az evolúciós elmélet, amelynek ebben a szakaszában egy ilyen úgynevezett prebiotikus evolúciót, amire egy pár mondatot majd beszélnék, feltételez. Van egy másik elmélet, az úgynevezett pánspermia elmélet, ami azt feltételez, hogy esetleg a földi élet földön kívül eredetű. Ezzel egyetlen egy gond van, még azt is mondom, hogy vannak olyan jellegű régészeti leletek, amik erre utalnak. Találtak a 80-as évek elején az Antarktiszon egy marsból származó kőzetet, amelynek a belsejében baktériumok aktivitásáról utaló nyomokat, tehát ilyen gázbuborékokat, annak cseretermékeket találtak. Ez alapján tulajdonképpen nem is elképzelhetetlen, hogy akár földön kívüli eredetű a földi élet, tehát hogy onnan került át. Viszont ez tulajdonképpen semmi más nem tesz, mint az élet eredetét egy másik helyre helyezi, tehát nem a földön alakult ki kezdetben. Tehát ezzel a problémát nem oldottuk meg, illetve hát a másik, nem is mondanám, hogy az evolúciós elmélet a legelterjedtebben, gyakorlatilag ezzel szemben még jelen pillanatban is lehet, hogy ha a föld lakosságát meginterjúvolnánk, akkor az úgynevezett kreacionista elméletek, tehát a különböző vallásoknak az élet eredetét megmagyarázó elméletei, azok lehet, hogy elterjedtebbek, mint az evolúciós elméletek, tehát több ember fogadja el magáinak. Tehát nem mondanám biztosan, hogy az evolúciós elmélet az egyeduralkodói, de az iskolákban azért a tananyagban ez az, ami szerepel. Tehát az élet eredete, Réval, hogyha beszélünk, akkor nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy az életet hogy definiálnánk. És mivel ez egy párbeszéd volt, ahogy ezt láttam, előző alkalommal vagyok ennek a klubnak a tagja, talán, hogyha bátoríthatnám a jelenlévőket, hogy ki mit gondol, hogy hogyan lehetne definiálni magát az életet. Nyugodtan lehet bármit mondani, én a tankönyvből kiszedtem azt a pár kritériumot, amit így leírogatnak, de igazából nem biztos, hogy ez fogja meg a legjobban az élet.
Ha más nincs, akkor majd mondanám. Goethének ugyanis van egy természettudományos munkássága, nem is kicsi, sem is jelentéktelen. Ő az élettel úgy foglalkozott, hogy az egyik alapból átmegy a másikba, a metamorfózis elmélete, meg hát lehet ebbe az irányba is menni.
Ez egy elég fontos tulajdonsága, legalábbis az ilyen hivatalos definícióknak magába öleli tulajdonképpen.
Most ezzel még nem gondolkodtam, de én úgy gondolom a magam esze szerint, meg a felfogása szerint, hogy igazából az élet, tehát az élet minősége az valahol a tudat megjelenésével keletkezik, mert vannak, ugye, és lehetnek is olyan élő szervezetek, amik hát élnek és léteznek, de ha nincs tudatuk, vagy nincsen tudatában a létüknek, akkor az is egyfajta élet, de mégsem az, amit én igazából annak nevezek, hogy az az élet. Tehát valahol én a tudattal kapcsolnám ezt össze.
Ez is egy
sejtőekkel mi
van meg a többi?
Azok is élnek, én nem azt mondom, hogy azok nem élnek.
Hát azt kihozod a kérdés, hogy az életet hogy fogod meg?
Igen, általánosában nem magát. Egy érdekes dolog az is, hogy...
Az egyik nagyon kérdés, az, hogy önfenntartó. Tehát úgy értem, hogy a környezetében lévő energiákból önfenntartó. Igen. Meg az, hogy reprodukálni tudja önmagát, ez a kettő biztos nagyon fontos.
Ez abszolút, tehát az mintha a tankönyvből.
Egy kicsit visszautaltam volna, mert lényegében már definíciót adtam az előző előadásba, hogy egy olyan lokalizált anyaghalmaz, ami képes hosszú távon a termodinamika a második főtétele ellen dolgozni, tehát rendet képes létrehozni a rendezetlenségben.
Viszont nekem olyan érdekes a Lacinak a felvetése, de mondjuk az életet mégsem lehet mennyiségekkel, súlyokkal, mértékekkel számolni és így tovább, az inkább a kollégáknak a természettudományos fizikai területén kap helyet. Az életnél azért más minőségek, amit most hallottunk, tehát mondjuk önmagát föntartja. És ez érdekes, hogy hogy lehet, hogy mégis ilyen elvek, minőségi elvek jelennek meg a csillagászatban. De a harmadik lépése, hogyha a tudatról beszélünk, tehát talán három terület ez.
Igazából tehát a tankönyvek definíciója szerint, tehát itt elhangzott, gyakorlatilag minden olyan fajta tulajdonság elhangzott, amit most jelen pillanatban én az élet definíciójaként a tankönyvek általában említenek. Tehát az örökítő anyag az mindenképpen egy olyan fontos szerepet játszik, valami fajta örökítő anyag, ami alapján ez a fajta forma, ez tovább adódik, tehát egy másik hasonló, vagy közel hasonló anyaghalmaz jön létre különböző rendezettségi fokon. A másik az, hogy egy viszonylagos függetlenség a környezettől. A termodinamika itt bejön a képbe, tehát hogy a rendezetlenség ellen dolgozik legalábbis a földi élet különböző formái, azok valóban úgy tűnik, hogy a rendezetlenség ellen dolgoznak. És hát ehhez, hogy ez így működjön, ez egyfajta ilyen szabályozott anyagcserére van szükség. Tehát általában ezt a hármat szokták definiálni, és éppen ezért a vírusokat el szokták különíteni az élő szervezetektől.
Mert nincs anyagcseréje?
Hát nincs önálló anyagcseréje, tehát pont ez tehát szüksége van egy gazda szervezetre. Ugyanakkor egy érdekes dolog, hiszen egy gazda szervezetbe beépülve akár több ezer éves vírusok is életre kelhetnek, tehát valamilyen módon mégis az egyik legellenállóbb földi létezési forma, nem szándékosan nem életformát mondtam, de nehéz azt eldönteni most, hogy a vírusokat így elválasztjuk. Lehet, hogy pontosabb lenne az a definíció, egy másfajta életforma, nem kellene ennyire speciálisan elkülöníteni. De egy picit tovább térve, igazából ez egy filozófiai jellegű kérdés volt. Tehát egy picit közelebbi múltra tekintünk vissza, 3,5-4 milliárd éves múltra. Igazából azt feltételezik, hogy körülbelül erre az időszakra tehető, hogy a földi élet megjelenése. A földi élet megjelenése alatt természetesen nem azt kell érteni, hogy a jelenlegi mai formájában jelent meg rögtön ebben a nagyon távoli időszakban, hanem egy sokkal kezdetlegesebb formájában jöhetett létre. Már csak azért is, mert legalábbis ugyanígy az időben visszamenve, feltételezve a jelen állapotot, illetve a mostani megfigyeléseket a múltba visszavezetve, nagyon valószínűleg tűnik az, hogy a Föld légköre, a felszíni hőmérséklet és egyéb viszonyai azok nagyon eltértek a mostanitól. Hát most az életformáknak egy jelentős része, vagy legalábbis amit mi leginkább életformának tekintünk, emlősök, stb. Ezek ebben az oxigén ben relatíve gazdag légkörben képesek létezni. Bár hogyha mennyiségét tekintjük, akkor a baktériumoknak bizonyos sokkal kezdetlegesebb anyagcsere formáit folytató alakjai, azok még mindig ettől a ezektől a viszonyoktól igencsak eltérő viszonyok között érzik jól magukat. Már pedig a földi életnek az eredete, az ezeknek az úgynevezett ősi baktériumoknak az anyagcseréjéből eredeztethető le. Ezek a mostani földi légkörű viszonyoktól nagyon eltérő viszonyok között létrejött életformák, ezek rendelkeztek azzal a tulajdonsággal, hogy hát önálló anyagcserét tudtak folytatni. Volt egy örökítő anyag, ami alapján az utódjának át tudta adni ezt a fajta anyagcsere utat, és hát viszonylag rendezett anyagcsere folyamatot, szabályozott anyagcsere folyamatot kellett, hogy folytasson. Ezek vajon hol jöhetett létre? Most a leginkább elfogadott elmélet szerint ezek valószínűleg az ilyen ősi óceánoknak a mélyén jöhetett létre, és ami erre utal, és azt mondom, hogy itt megint az ember próbál kapaszkodni, mert amikor ilyen időtávlatokról beszélünk, akkor az embernek nagyon sok fogózkodóra van szüksége. Ezeknek a anyagcsereutaknak a mai képviselői, ezek vulkáni óceánok, mélyén működő vulkánok közelében felismerhetőek, és ezek molekuláris szinten is egy másfajta struktúrát képeznek. Hát nagy valószínűséggel az egész földi élet az úgy jöhetett létre, hogy adva volt ugye ez az ősi földi légkör, ami a maitól eltérő volt, és ebben jelen voltak azok a szervetlen molekulák, amik különböző energetikai körülmények között feltételezik, hogy ilyen hatalmas villámok lehettek a föld légkörében. Tehát ilyen körülmények között ezek összeálltak az összes ma ismert szerves molekulának az úgynevezett elő alakjaivá. Tehát magyarul szóval azok az anyagok, amikből a legbonyolultabb életforma, mai életforma is eredeztethető, ezeknek az anyagoknak az előfutárai, ezek megjelenhetek ilyen körülmények között. Ez az, amit jelen pillanatban kísérletileg is tehát bizonyított tény, ezért Nobel-díjat is kapott a két úriember, aki ezt a kísérletet elvégezte. Tehát létrehozható szervetlen anyagokból a szerves anyagoknak ez a fajta előcsoportja, amelyből később az összes fontosabb szervezetünket felépítő anyag levezethető, tehát a fehérjékről, lipidekről, nukleinsavakról beszélek. Viszont innen sokkal tovább nem jutottak kísérletileg. Tehát azt mondom, hogy itt is van egy fekete folt, mert rendben van, létrehoztuk ezeket a molekulákat, és most aztán hogyan tovább. Egy picivel azért mégis tovább tudtak lépni, mert beszéltünk arról, hogy az élőszervezet egy picit függetlenné tud válni a környezetétől. Tehát nincs teljesen kiszolgáltat. Ki van szolgáltatva, mert hiszen ki vagyunk szolgáltatva, de mégis próbál tenni a környezet ellen. Tehát, hogyha lehűl, próbálja felmelegíteni magát. Ez szerintem egy elég egyszerű példa arra, hogy hogyan próbál most a körülmények között is életben maradni. Tehát ez a fajta függetlenség, ez igazából nem képzelhető el úgy, hogy valamilyen módon ne határolódna el a környezetétől. Alapvetően ilyen sejtszintű szerveződésnél a membránok azok a szervezeti elemek, tehát egy határoló, egy burok, ami ezeket az élő szervezeteket elválasztja a környezetüktől. Igazából a kísérleti úton úgy tűnik, hogy ezek önmaguktól, ezek a szerves molekulakomplexek, amelyek bizonyos biokémiai jellegű folyamatokat képesek katalizálni, önmaguktól olyan formában szeretnek rendeződni megfelelő körülmények között, hogy egy ilyen lipid membránnal elhatárolódnak a környezetüktől, ráadásul még az osztódásnak is egy ilyen primitívebb formája megfigyelhető ezeknél, ugyanis a felület térfogat arányt úgy tűnik, hogy szeretik tartani, tehát hogyha túl nagyra nő egy ilyen molekulakomplex, ami így elhatárolódott ezzel a burokkal a környezetétől, akkor ez ketté osztódik, szétválik kisebb térfogatú, hasonló felépítésű anyagcsoportokká. Tehát mintegy a sejtek megjelenését láthatjuk meg ezekben a kísérletekben, viszont ennél tovább nem jutottak, mert rendben van, bizonyos ilyen szerves anyagkomplexumokat önmaguktól úgy tűnik, hogy elhatárolódnak a környezetüktől, de azt a fajta bonyolult anyagcsere folyamatot, ami akár egy egysejtű élőlény, vagy baktériummal lejátszódik, az még innen, ha lehet ezt a hasonlatot használni az előző testen, fényévekre van. És ehhez képest viszont a 3,5 milliárd évtől egészen napjainkig levezetve a mai életformákat, ez relatíve egy pici időnek tűnik, hogy pusztán így az önrendeződést, illetve az ilyen energetikai, a kedvező viszonyokhoz, viszonyok felé való alkalmazkodás, mint egyetlen rendezővel tekintve, hogy ezt így levezessük. Tehát ez a másik része az, amit amikor ilyen elméletekről tanultam előző tanulmányaim folyamán, akkor mindig ugye elgondolkoztatott, és az ember amikor, a vizsgára, amikor készül, akkor kénytelen kellettem elfogadja, mert alapvetően logikus magyarázatnak tűnik, de igazából bizonyíték nincs rá. Az egysejtű élőlényektől a többsejtű élőlényekig való útnak is megvan a maga logikája, hiszen ha bizonyos sejtcsoportok egy-egy adott funkciót ellátnak, az nyilván előnyt jelent az, hogy megosztják egymás között a feladatot. Tehát itt is azt mondom, hogy egyfajta rendezőelv alapján levezethető az egysejtű élőlényektől a többsejtű élőlények felé vezető út, de itt is azért nagyon hiányosak az ismeretek, és egy csomó közbenső lépés, bizonyíték az kimarad. És igazából a földi, tehát az emberi élet kezdete, az megint csak azt mondom, hogy egy picit rövid időszakot ölel fel, és egy nagyon nagy ugrásnak tűnik az egyéb leletekhez képest. De ez lehet, hogy csak a szerencse kérdés, hogy mire bukkantunk, illetve a földi viszonyok révén milyen olyan múltbéli rejtett nyomokat nem fedeztünk még fel, amik teljesen logikussá tennék ezt a folyamatot. Minden esetben az emberi szervezet működése azért fényévekre van a baktériumok működésétől, még ha abból le is vezethető. Rátérnék akkor egy picit talán hosszú anyagból bevezető után a saját szakmámra, tehát a mesterséges megtermékenyítésre, hiszen a szakmám révén alapvetően mégiscsak az emberi élet kezdetében adott a lehetőség, hogy belepillancsak, legalábbis szerencsés esetben. Azt hiszem, hogy mindenki előtt ismert az a tény, hogy tehát az ember az szexuális, tehát ivaros szaporodással szaporodik. De ehhez két nagyon specializált sejtformának kellett létrejönni, és ez is azt mondom, egy nagyon logikus dolog, egy nagyon mozgékony, fürge kis méretű sejtnek, amelyiket spermiumnak nevezünk, illetve egy nagyon méretű, és majd később erre rá fog térni, nagyon speciális tulajdonságokkal megáldott másik sejtre, a petesejtre. Ez is azt mondom, hogy a sejtszintű evolúció folyamán azt mondom, hogy funkcionálisabb tekintve egy tökéletes párosításnak tűnik. Tehát azt mondom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt az evolúciós elmélet nagyon úgy tűnik, hogy működhet, hiszen egy nagyon célorientált fejlődésnek a végállomása, hát nem is a végállomása, jelen pillanatban a végállomása, amit manapság használunk, vagy petesejtként, meg spermiumként látunk, annak a létformáit láthatjuk. Nagyon érdekes az egész történet, legalábbis számomra, amikor 95-ben a Kár Intézetben kerültem munkatársként, akkor sok olyan dologgal kerültem kapcsolatba, egy olyan dolgokat láttam, olvasgattam, amiket a tankönyvek egy picit máshogy írogatnak. Az egyik nagyon fontos tulajdonsága a petesejtnek például az, hogy a testi sejtek közül a legnagyobb, tehát az emberi sejtek közül a legnagyobb, leszámítva az idegsejteket, a nyúlványokkal rendelkező idegsejteket, méretét tekintve körülbelül a 10 mm határa. Tehát akinek lehetősége nyílt életében mondjuk belepillantani egy mikroszkópba, nagyjából a szem felbontó képességének a határán van a mérettartománya. Nagyon éles látással rendelkező emberek, elnézést, ezt a kifejezést itt használom, azok esetleg láthatják mikroszkóp nélkül a sejt határait. Ez óriási méret a sejt szinten, ugyanis a spermium ennek a töredéke. A spermium mérete, hogyha össze kell hasonlítani valamivel, akkor körülbelül a hajszálnak az 1/20 része lehet. Tehát azt kell mondjam, hogy Dávid és Góriát kerül össze itt a megtermékenyítés során. Az is igaz, hogy itt Dávidból nagyon sok van. Tehát sok spermium, és általában legalábbis a mi szakmánkat nem számítva, általában egy petesejt kerül össze a megtermékenyítés során. De egy picit beszélnék viszont ezeknek a sejteknek a képződéséről, legalábbis a mai emberi életformában történő képződésükről. Ez is egy nagyon érdekes dolog, ugyanis a petesejtek igaz, hogy nem az érett formájukban, amik már alkalmas a megtermékenyítésre, a magzati élet 7. hónapjában már rendelkezésre állnak. Tehát, hogyha lány gyermekről van szó, akkor az anyaméhen belül már a terhesség 7. hónapjában megvan az a előállapotuk, ami később aztán a kamaszkor megjelentével, a pubertáskor beköszöntével egy érés folyamaton átása már alkalmassá válik a megtermékenyítésre. A másik érdekes dolog, hogy nagyjából 3-4 millió ilyen előalak formájában jelenlévő petesejt van ebben a szakaszban, ami a megszületéskor már redukálódik 2 millió, tehát egy ilyen programozott sejthalál játszódik le. A magzati kor 7. hónapjában rendelkezésre álló petesejtek közül már a születésnél egy része az funkcionálisan nem, gyakorlatilag nem működőképes. Ráadásul, hogyha azt veszük, hogy egy átlagos hölgynek az életciklusa során ebből a 2 millió ilyen előalap formájában jelenlévő petesejtből körülbelül olyan 3-400 érik meg, attól függően, hogy mikor marad abban a menstruáció az életkor előhaladtával, tehát a menopauza beköszöntével, akkor azt kell mondjam, hogy itt is egy nagyon nagy felesleggel dolgozik a természet. Tehát van miből kiválasztódni annak a 3-400 petesejtnek, amelyik megérik a menstruációs ciklusok során. Beszéljünk akkor a másik oldalról is, a spermiumokról. Tehát ellentétben a hölgyekkel, akiknél egy-egy menstruációs ciklus során egy-egy petesejt érik meg, legalábbis, hogy a legtöbb esetben leszámítva az ikreket, ami relatíve, hogyha nem a mi szakmánkról beszélünk, akkor természetes körülmények között az egy ritka dolog, hogy iker születik, tehát ilyen százalékos az előfordulás gyakorisága. A hármas ikreknek azoknak meg körülbelül ilyen 1 a 10 000-hez, tehát nagyon ritka az, hogy ez természetes körülmények között megvalósuljon. Tehát normálisan azt mondom, hogy ha nincs külső beavatkozás, akkor egy hölgynél egy-egy hónapban egy-egy petesejt érik meg. Ezzel szemben a férfiaknak látszólag van egy nagy előnye, hiszen hogyha egy napi lebontásra nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezres nagyságrendben termelődik újra spermium, legalábbis a pubertáskor beköszöntével. Ez is egy érdekes dolog, hiszen tehát a megtermékenyítéskor már eldől az, hogy milyen nemű lesz az utód, kivéve az ilyen köztes eseteket, esetleg arról is, hogyha lesz még idő, akkor beszélhetünk, tehát akiknél nem, tehát nehéz eldönteni, hogy férfiről vagy nőről beszélünk, mert ilyen is előfordul. Tehát a fiúknál is ugyanez elmondható, hogy a magzati életkor során a spermiumok előalakja megjelenik, és ugyanígy a kamaszkor egy jelentős változás jelent a spermiumok életében, hiszen a spermiumképzés szintén a kamaszkorban végbe menő hormonális változások hatására indul be, ez viszont egy folyamatos, nem ciklikus, tehát nem havi vagy más időperiódusban történő folyamat, hanem ez normálisan egészen a halálig folyamatosan jelenlévő újraképződést jelenti. Azért itt a férfiak is régen veregették a mellüket, hogy előnyben vannak a hölgyeke, hiszen náluk nincs menopauza, megmarad a spermiumok termelése, de azért a újabbkori kutatások ezt bebizonyították, hogy a spermiumok minőség és az életkor előre haladtával jelentősen omlik. Tehát általánoságban azért elmondható, hogy egy 80 éves úriember már megéri ezt az életkort, az azért nem annyira nemzőképes, mint 20 éves korában volt, még akkor is, hogyha semmi olyan betegség vagy egyéb változás nem zajlik le, vagy a spermiumképzés megállna. Tehát beszéltünk akkor a petesejtek képződéséről, illetve a spermiumok képződéséről. Beszéljünk akkor egy kicsit a megtermékenyésről, de először a természetes formájáról, ami az evolúció során kialakult. Normális körülmények között maga a megtermékenyés folyamata az a petevezetőben történik. Az időzítés azért elég fontos itt, hiszen a petesejtnek ki kell szabadulni a petefészekből, illetve a tüszőből, amelyben megérett. Tehát az ovulációnak meg kell történnie. Ez a havi ciklusnak durván azt lehet mondani, hogy a közepén történik meg, megfelelő hormonális változások hatására. Tehát a petesejt kiszabadul az őt tápláló tüszőből, és bekerül a petevezetőbe, és elindul vándorútra, ugyanis az a petevezető is egy rendkívül szellemes és vagy talányos szerkezete a természetnek. Hogyha nincs probléma, a problémákról is szívesen beszélek majd, hiszen az én szakmám pont a meddőséggel foglalkozik. Ha nincs probléma a petevezetővel, akkor egy nagyon célirányos vándorlás kezdődik a petesejt életében. Ez két dolognak köszönhető. Egyrészt az, hogy a maga a petevezető képező izom szövetnek egyfajta olyan perisztaltikus összehúzódása van, hogy a benne lévő folyadék a petesejtet a méhüreg irányába tereli. A mások az, hogy a petevezetők belülről bélelő sejteknek ilyen cíliái, nyúlványai vannak, amik ilyen legyező mozdulatra úgy kell elképzelni, mintha ilyen apró fonalak terelgetnék a petesejtet a megfelelő irányba. Ha már itt az előbb beszéltem itt a betegségekről vagy a meddőségi problémákról, a klasszikus ilyen meddőségi probléma volt az, hogy a petevezető elzáródik, vagy nem megfelelően működik. Ez, hogyha az előző leírás az ugye elég szemléletes volt, akkor könnyen megérthető, hogyha a petevezetőben valami gyulladás folytán kialakul egy ilyen blokk, kialakul egy csomó, elzáródik a petevezető, akkor nem tud átjutni a petesejt. Hogyha ezek a fonalak, ezek szintén gyulladásos folyamatoknál, ez megfigyelhető, elveszítik ezt a képességüket, hogy megfelelő irányba tereljék a petesejtet, akkor megint csak baj van, hiszen nem a megfelelő irányba halad a petesejt.
Szabad kérdezni?
Igen.
Hogy
igen.
Ha ennyi gond van vele, és akkor evolúció oldaláról kérdezem,
igen.
Minden hasznos.
Így van.
Akkor miért van egyáltalán hossza ennek a petevezető? Miért nem sokkal rövidebb?
Abszolút logikus dolog, és...
mi van valami funkciója, hogy hosszú?
Így van. Van funkciója, tehát egyfajta védettséget és szelekciót is jelent, tehát nem könnyű megközelíteni a petesejtet, nem is tudja akárki. Biztos, hogy egy ilyen funkció, de visszatérnék akkor egy pillanatra a fekete lyukakra az evolúcióban, ugyanis baktériumokkal csináltak egy olyan kísérletet, hogy összeeresztettek olyan baktériumokat, hogy voltak közöttük szupererősek, meg gyengébbek. Az evolúciós elmélet szerint, hogyha ezeket tenyészgetik időben és átoltogatják, akkor így utána a gyengéknek el kéne tűnnie, de legalábbis arányaiban egyre kevesebb ilyen gyenge baktériumnak kéne jelen lennie a lombikban. Na most az érdekes dolog az volt, hogy ezeknek az aránya az átoltogatások után is nagyjából állandó volt. Tehát pont az evolúció egyik alap pillére az, hogy ha valaki egy olyan tulajdonságra szerzesz, ami előnyt jelent a többivel szemben, akkor ez egyfajta kiválasztást jelent számára, és akkor ez nagyobb eséllyel éri túl ennek a kedvező tulajdonságnak a következtében most a természeti viszonyokat. A baktériumoknál kísérletleg ez nem sikerült igazolni, sőt inkább az látszott, hogy valami funkciója mégis egy közösségen belül azoknak a gyengébb baktériumoknak is volt, hiszen hogyha azt mondom, hogy az evolúcióban van logika, akkor miért nem hagyja, hogy a rosszat azt úgy kiselejtezzük. Tehát azért mondom, hogy az evolúció azért nem egy kőbevésett dolog, legalábbis az ilyen bakteriális, meg molekuláris biokémiai kísérleteknél azért jönnek olyan eredmények, amik nem jelenek bele a képbe. Sajnos egy picit a saját szakmám területén azt látom, hogy ha valami nagyon nem illik be egy adott korszaknak a tudományos elképzelésében, akkor ha ilyen eredmények jönnek, akkor a kísérlet után a kutató elkezd gondolkozni, hogy valamit elrontottam. Ez az egyik hozzáállása, megismétli a kísérletet, hogyha ilyen határeset jön ki a következő kísérletnél, akkor azt mondja, hogy na most már közelebb vagyok az igazsághoz, holott lehet, hogy biológiai rendszerekkel nagyon nehéz kísérletezni, nagyon nehéz mindig ugyanazt az eredményt kihozni, még akkor is, hogyha ugyanazokat az alkotóelemeket veszük a kísérletbe, nagy a szórás közöttük. Tehát nehéz olyan kemény és tényleg ilyen megdönthetetlennek tűnő állításokat tenni, mint mondjuk a matematikában, talán még a fizikát is ide verném, tehát amiket elfogad, az ember is tényleg működik. Beszéltünk itt Newtonnak a kísérleteiről, illetve az általa alkotott fizikai törvényszerűségekről, amit viszonylag kevesen vannak kétségbe. A biológiában azért gyakrabban változnak ezek a dolgok, ahogy így elnézem, és pont az utolsó 10-20 évben egy pár korábbi lényeges dolog megdőlt. Nem akarok azért ennyire elkalandozni a saját szakterületemtől, ez felmerült itt a petevezetőnek a funkcionálása, hogy ez ennyire sérülékeny, akkor miért jó? Valószínűleg azért van egy olyan funkciója, hogy egy nagyon nagyfajta szelekciót tesz lehetővé, és azért egy védett helyen lévő szerv. Ha azt mondanám, hogy normális életkörülmények között, hogyha mostanában látni fiatal lányokat, akik télen is ilyen rövid felső ruhába, meg ilyen csípőnadrágban járnak, és csípőnadrág, és -4, -5 fokokban kim van a derekuk. Más dolog, hogy a vesélyükkel is probléma lesz. Sajnos én azt látom, hogy ezeknek egy jó része az pont ilyen vezető petefészek eredetű problémák miatt egy 10-20 év múlva jelentkezni fog a klinikánkon, amit nem kívánok nekünk, mert sajnos így is bőségesen van páciensünk. A magyarországi viszonyok között úgy tűnik, hogy a felnőtt lakosságnak 15-17%-át valamilyen módon érinti ez a meddőségi probléma. Tehát ez egy nagyon komoly szám, és hogyha hozzáteszek egy másik adatot is, hogy Magyarországon az utolsó 2-3 év adatait figyelembe véve az újszülött gyerekeknek a közel 2% az lombik vévi kezelésből származik, akkor azt hiszem, hogy ez is egy olyan... Közel 2%-a. Tehát magyarul szóval, hogyha az ember megy az utcán és találkozik babakocsis anyukákkal, akkor 100 babakocsis gyerekből 1-2 az lombik baba. És Magyarország még nem is jár élen Európában, Dánia az éllovas tekintetben, ahol 6-7%-a. Tehát ott 100 gyerekből 6-7 gyerek az lombik baba. Tehát úgy tűnik, hogy számunkra legalábbis ezen a területen dolgozó biológusok, orvosok számára, hogy picit baj van itt a civilizációnkkal, minthogyha egy kicsit gyakrabban fordulná elő ilyen probléma az emberek között. Bár nehéz, megint itt a tudománynak a korlátai, nehéz összehasonlító adatokat végezni, hiszen a meddőség régen egy nagyon titkolt, szégyelni való betegség volt, és általában mindig a nőre fogták. Nincs gyerek, akkor az biztosan nő hibája. Ez szerencsére egy 50 év, inkább 60 évvel ezelőtt azt mondom, hogy ez már megszűnt, bár a köztudatban csak később szivárgott át. Nagyjából azt kell, hogy mondjam, a saját területünkön nézve egyre inkább a férfiak irányába tolódik ez a probléma. Egy 10-12 évvel ezelőtt kb. 40%-kánál fordult elő a pacienseknél minden férfi eredetű meddőség, tehát kevés spermium volt, lassan mozottak, nem jól működött.
Az előbb volt a toplósz, hogy a szívfor meggatja.
Az is az egyik, de hát annál sajnos komolyabb dolgok is vannak, mert azt mondom, hogy annak ide a csöves popper viszonylag kap popereket nem mitteni, hiszen ők meg bőrépanadrágban tengették a napjaikat. Tehát más-más problémák, hogy sajnos a táplálkozás az is ebbe belejátszik. És dolmányozás, sok minden belejátszik ebben. Tartottunk a Pete vezetőnél. Csak nem akarom olyan annyira, hogy a fonalat elveszteni, mert tényleg akkor nem tudom újra elkapni. Tehát a Pete sejt már ott van a Pete vezetőben, és jó körülmények között a megfelelő irányba, tehát a jéhüreg irányába vándorol.
Nem fejezted be azt a mondatot. 15 év van 40%.
Igen, jó, bocsánat. Most azt mondanám, hogy már 50% felett van, akinél a férfi eredetű meddőség is belejátszik. Sőt, inkább már azt mondanám, hogy inkább már az 50 és 60% között tart, és nem azért már, hogy változtak volna a mérési módszerek, vagy már. Tehát azt mondanám, hogy a 10 évvel ezelőtti viszonyokat elég jól össze tudjuk hasonlítani a mostaniakkal, hiszen ugyanazokkal a módszerekkel nézegettük. Egy szomorú adat, egy ismerősöm egy spermabankban dolgozik, ahol donor spermákat tárolnak mélyfagyasztva, és hát általában egyetemisták szoktak jelentkezni spermadonornak. És ő is ezt tapasztalt, hogy amikor indult az intézet 98-ban, akkor 10 fiatal közül azért 3-4, mondjuk durván 4 az úgy megfelelt a 10 jelentkező közül arra, hogy spermadonor legyen, most az inkább 2. Igaz, hogy itt most nem több 10 000 spermadonor van szó, tehát nincs nagyon nagy jelentkező szám, de azért több 100 embert minden évben megnéznek. És ez a tendencia az utóbbi években azért ez egy általános dolog, előadást is tartott már belőle, úgyhogy legalábbis elgondolkoztató. Ráadásul 10 jelentkező fiatal egyetemista, életerős férfi közül 2-3-at egyből szakorvoshoz szoktak beutalni, mert annyira komoly eltérések vannak a sperma.
Azt hiszem, az is közeljátszik az a divat, hogy a farmer a herét felszorítja a testhez.
Elképzelhető.
És az a hőmérséklete olyan, amelyik viszont már a megtermékenyé szempontjában elkezdődik.
Így van, tehát ez is lehet. Van, ennek egy nagyon szélsőséges példa van a kamionos betegség. Nem csak a rezgések miatt, tehát ott is tehát egy kamionos akár több ezer kilométert le, állandóan ül, független attól, hogy szűk vagy bőrnadrágban, de a here nem tud annyira leülni, tehát nem tudja azt a hőmérséklet szabályozó funkciót ellátni. Normálisan hideg vízbe összehúzódik a herezacskó, melegnemben kitágul, tehát a hőleadás szempontjával egy fontos funkciója. Ha valaki sokat ül egy gépkocsiban, a nadrágon felmelegszik a helyre. Tehát a kamionvezetőknél már ezt régebben megfigyelték, hogy gyakran van ilyen meddőségi probléma, az is hasonló ez a nadrághoz. De vegyük a jó esetet, most beszélnek a spermadonorokról, hogy ott is már a fiatalok között is elég sok problémásra adódik, de vegyük a jó esetet, hogy a megtermékenység szempontjából el kell jutnunk végül oda, hogy azért megtörténik, hogy rendben van a férfiú is, megtörtént az ovuláció, a petesejt vándorol a petevezetőben, és a petevezetőben kell, hogy rátaláljon a spermium. Hát ez ugye egy szexuális együttlét során a legnormálisabb. Én szakmámban ez nem így történik, de hát ez a normális menet a dolgoknak. Tehát az ejakuláció során normális esetben több millió spermium, sőt azt mondanám, hogy több, normális esetben több tízmillió spermium kerül a hüvelybe. A hüvelynek van egy nagyon speciális funkciója. Ugyanis a spermiumok, amikor az ejakulátummal együtt bejutnak a hüvelybe, akkor még nem alkalmasak a petesejt megtermékenyítésre. Hogyha innen kapnánk egy spermiumot és rögtön oda helyeznék a petesejt közelébe, akkor nem lenne még felkészülve erre a találkozásra. Tehát két dolog, az első lépés, aminek meg kell történnie, hogy az ondótól el kell válni a spermiumoknak, és hát ebben a mozgásuk segíti őket. Tehát az ondó, hogyha az ember belecsöppent egy spermavizsgálat, úgy történik nálunk, hogy egy műanyag PET csészében kell felfogni az ejakulátumot. Egy 10-20 perc után az ejakulátum, ez a kocsonyás, viszkózus anyag, ez elfolyósodik normális esetben, hogyha nincs probléma ezzel a folyamattal, mert itt is sajnos lehet probléma. Ha elfolyósodott, akkor utána elég szabadon és elég gyorsan tudnak úszni a spermiumok. A sebességükről annyit, hogy másodpercenként egy jó mozgás spermium 15-20 mikrométert megtesz. Tehát durván, hogyha egy perces időintervallumot nézünk, akkor akár egy milliméteres vagy tized milliméteres szakasz nyugodtan meg. Ilyen nagyságrendet meg tud tenni. Tehát egy néhány órás utazás után eléri a hüvely hátsó boltozatát, ahol találkozik egy számára idegen anyaggal, tehát a cervix nyákkal, a méhnyak nyákkal, aminek van egy speciális funkció, tehát egyrészt segíti az ondoplazmától elválni a spermiumnak. Ennek abban van szerepe, hogy az ondoplazmában van egy csomó olyan gátló anyag, ami nem tenné lehetővé, hogy a spermium meg tudja termékenyíteni a petesejtet. Tehát az időzítés azt mondom, hogy tökéletes, a petevezetőnek is azért ilyen funkciója van. Muszáj még eljutnia a spermiumoknak, és nyilván azért a legjobb mozgással fognak oda eljutni. Centiméteres távolságról van, szóval ez ugye a spermium életében egy nagyon nagy, hallottam, hogy többen kirándulnak a kis társaságból, ez egy nagyon nagy kirándulás számukra. Az ő méretükhez képest a centiméteres távolság, vagy 10-15 cm azért az egy nagy feladat, hogy oda eljussanak. Hát a leggyorsabban mozgó spermiumok szépen elváltak az ondóplazmától, átjutottak a cervixnyákon, bejutottak a méhüregbe, de még mindig további utat kell megtenniük a petevezetőig. És egy érdekes funkció van a petevezetőnek, és azért mondom, hogy itt bonyolult szerkezet, de mégis van egy nagyon, nagyon, nagyon speciális funkciója, ugyanis ha még a pete, az ovuláció nem történt meg, vagy esetleg még felsőbb szakaszában tart a petevezetőben a petesejt a vándorlás során, akkor a spermiumok meg tudnak kötődni a petevezető falán, és egy viszonylag ilyen nyugvó fázisba jutnak. Tehát nem csapkodnak intenzíven a farkuk, mint egy várnak arra, hogy a küldetésük beteljesedjen. Amennyiben viszont már a petesejt a közelben van, akkor nyugodtan tovább mennek. Molekuláris jelzőanyagokat juttatnak egymás felé. Tehát itt kicsit gondban vannak azért a tudósok, mert nagyon pici mintákat kellene analizálniuk rendkívül nagy pontossággal, ami ugye a mérőműszereinknek a mérés határa miatt sokszor elég nehézkes, meg durván beavatkozik magába a folyamatba. De egy pár ilyen jelzőanyagot, ami közül a progeszteront, pont egy olyan anyagot, amit a petesejtet körülvevő sejtek termelnek. Tehát egy olyan anyagot azt már úgy megtalálták, hogy ez bizony serkenti a spermiumokat. Tehát hogyha ennek az anyagnak a koncentrációja megnő, tehát jelzi azt, hogy a közelben van a petesejt, akkor a spermiumok aktív állapotba kerülnek, tehát nagyon felgyorsul a mozgásuk, le tudnak szakadni a petevezetőről. oldalfaláról, és megint csak elindulnak a petesejt irányába. Állatkísérletekkel, de most már emberi kísérletekkel is igazolták azt, hogy úgy tűnik, hogy a normál körülmények között a petesejt közelében olyan százas nagyságrendben jutnak el spermiumok. Tehát elindultunk több 10 millióról, és a néhány száz vagy körülbelül 100-150-200 spermium a kiválasztottak, azok ott vannak a petesejt közelében. Nagyon érdekes dolog az, hogy közülük csak egy lesz normális esetben az, amelyiknek teljesül a küldetés és bejut a petesejtbe. A petesejt az nem önmagában vándorol még ilyenkor, tehát nem egy csupasz petesejtet kell elképzelnünk, hanem a tűzszőben a menstruációs ciklus során úgynevezett granulóza sejtek azok, amelyek egyrészt a hormonhatásokat közvetítik a petesejt felé, hogy maga a genetikai állomány is felkészült legyen a petesejtnek a megtermékenyítésre, és a másrészt ellátják tápanyagokkal is a petesejtet. Tehát a granulóza sejtek jó néhány rétege az még a petesejtet ilyenkor körülöleli, és ezeken a rétegeken is át kell jutni a spermiumnak, tehát egy újabb feladat, újabb szelekciós tényező. Az utóbbi évek kutatásai derítettek fényt arra, hogy a granulóza sejteket egy bizonyos úgynevezett hialuronsav köti össze. Egy ilyen mátrix formájába, tehát úgy kell elképzelni, hogy ezek a sejtek nem teljesen tapadnak össze, hanem közöttük van ez a hialuronsav nevű anyag. A spermiumok közül legalábbis amelyek érettek, azok képesek ez az anyaghoz kötődni, hova tovább képesek bontani ezt az anyagot. Tehát leválasztják a petesejtet körülölelő sejteket a petesejtről, és végül eljutnak a petesejt külső burkáig, újabb akadály. Ez a külső burok, ez is egy speciális, ez nem sejtes szerveződésű, hanem glikoprotein, tehát fehérjéből, illetve szénhidrátból álló burok, amelyik specifikusan tudja megkötni a spermiumot. Tehát például egy emberi spermiummal nem nagyon lehet más állati fajoknak a petesejtjét megtermékenyíteni, úgyhogy hagyjuk, hogy bejusson. De vannak kivételek, érdekes módon például az örcsök petesejtbe be tud jutni az emberi spermium. Érdekes dolog ez, hogy pont az örcsök az egy ilyen petesejtet képes termelni, de hát a kísérletek során erre rájöttek. Tehát van ennek a külső buroknak is egy funkciója, hiszen már is egy szelekció. Az emberi spermium az képes bejutni az emberi petesejtbe, azért az nagyjából így kicsit durván a hölcsök petesejtet nem beleszámítva a képbe, így akkor kijelenthetjük. Ezen a burkon viszont át kell jutni.
Tehát mi az, ami meggátolja?
Az, hogy nem, tehát a különböző fajok között nem is tud kapcsolódni. Tehát egy más állatfajtának ott van a petesejtje, oda helyezzük a spermiumot, és nem tud kapcsolódni már a külső burokhoz. Se ott úszkál
körülötte.
Mert valahogy hozzá kell kapcsolódnia.
Így van.
Tehát ez nem tud kapcsolódni, akkor
így van. Az összekapcsolódásnak egy fontos szerepe van, addig át se tudja magát fúrni, amíg össze nem kapcsolódott, mert az összekapcsolódás végül kivált egy olyan reakciót, hogy a spermium fejének az első részén az a határoló membrán az leválik, és a spermium fejnek az első részében van egy úgynevezett akroszóma. Ezt egy kis zsákocskának próbáljuk elképzelni, amiben folyadék van. Ez a folyadék tartalmaz olyan anyagokat, ami bontja ezt a külső burkot. Tehát megint csak azt mondom, hogy nagyon kulcs zármechanizmus egymásba kell ilyen kapcsolódjon.
Van több ezer faj, és akkor ez több ezer különböző kulcs, mert egyik se jövő a
másik. Nagyjából az igaz, mondom, hogy itt a örcsökbetesületnél találtak egy kivételt, és nyilván azért, hogyha megvizsgálnak, akkor lenne. Itt az evolúciós fejlődés kapcsolódhat itt esetleg, amikor a különböző fajoknak a petesejtjei kialakultak, ezek változtak az idők során. Tehát elképzelhető, hogy itt a kulcszár néha hasonló kombinációba jött létre. De például a majmoknál legalábbis a legtöbb faj, amit cikket olvastam, az nem működött ez a dolog, hiszen pedig közelebb áll hozzánk, mint a görcsök. Tehát egy érdekes dolog ez számomra. Tehát eljutottunk a petesejt külső burkáig, sőt már odaig is eljutottunk, hogy elkezdi átfúrni magát a spermium. Egyrészt azért, mert ebből a folyadékból, kaltert zacskóból, az akroszómából kiszabadultak ezek az enzimek, amik képesek feloldani ezt a külső burkot. Másrészt iszonyatosan elkezd csapkodni a farkával, és még a farok mozgásnak a jellege is megváltozik. Tehát szinte mint egy fúrógép, úgy kell elképzelni. Fúrja át magát, átjutott a külső burkon, de még mindig nem érkezett meg a céljához. Szegénynek még egy újabb ajtón át kell jutnia, és ez pedig a petesejt, tehát körülölelő citoplazma. Egy érdekes dolog, mert a spermiumnak az első fején már lebomlott ez a burok, ahogy az előbb mondtam. Viszont nagyjából a fejnek a középső részén, az egyenlítésiknál, ott még megvan az a sejtmembrán, és ott vannak olyan, megint csak mint a kulcs és az áll, olyan úgynevezett receptorok, tehát olyan területek, érzékelő. Olyan érzékelő helyek, amelyek specifikusak. Tehát az képes-e kapcsolódni a petesejt, tehát borító plazma membránhoz. Itt már, ha elképzeltük, hogy hogy fúrja át magát a spermium a külső burkon, akkor azt kell elképzelni, hogy ahogy odaérkezik, akkor egy egyenes haladó mozgás van. Viszont ahogy a plazma membránhoz kapcsolódik a spermium, egy ilyen oldalirányból kell elképzelni. Tehát ilyen érintőlegesen, mint hogyha hozzá kapcsolódna. És a következő lépés az az, hogy kölcsönösen felismerték, egymást kapcsolódtak, létrejön a membránfúzió. Tehát a petesejt mintegy bekevelezi a spermiumot, és ezzel eljutott arra a helyre, ami számára elrendelt a sors, amiben beteljesítheti a sorsát. Bejutott a spermium, és itt megint utalnék vissza itt a beszélgetés elején, amit említettem, hogy Dávid és Góliát. A petesejt, mint a legnagyobb vagy az egyik legnagyobb emberi sejt, és vele az egyik legkisebb emberi sejt, a spermium. A spermium fejében ugyanúgy a teljes genetikai információ, tehát a DNS, amelyik az örökítő anyagot tartalmazza, az ugyanúgy megvan, mint a petesejtben. Viszont egy nagyon érdekes dolog, mivel nagyon pici a spermium feje, tehát mondom, hogy a nagyságrendileg, hogy össze tudjuk hasonlítani, a hajszálnál 20-50-szer kisebb térfogatban van ez a hihetetlen mennyiségű DNS belepakolva, ahhoz, hogy ez a spermium felébe elférjen, ráadásul még különböző, ahogy az előbb említettem, ezt az akroszómát még másnak is el kell férnie, iszonyatosan tömör állományba kell, hogy legyen. A petesejtben ott van rá hely, ott ennél egy felrazultabb állapotban találta a DNS, de a spermiumnak még ahhoz, hogy meg tudja termékenyíteni a petesejtet és létrejön egy új élet, fel kell lazítani ezt a szerkezetet. Ez egy kölcsönös hatás. Régen azt tartották, hogy a spermium részéről csak is és kizárólag az örökítő anyag bejuttatása az egyetlen feladat, amit teljesíteni kell, és az összes többi az a petesejtnél van. Azért egy picit változott a tudományos megítélés. Ebben ugye is kiderült, hogy a petesejt, illetve a spermiumban van egy úgynevezett aktiváló faktor, egy oszcillinnek nevezett anyag, ami miután bejutott a spermium, létet bekebelezte a petesejt az utolsó fázisban, ez az anyag hamarosan kiszabadul, és ennek megvan megint csak a kulcszár. Hasonlatra visszatérve megvan a molekuláris párja a petesejt citoplazmájában. Nevezetesen a elsődleges célpont az a petesejt kálcium raktára. Ugyanis ezt megfigyelték, kísérletileg, hogy miután a spermium bejutott, nem sokkal később a petesejt kálcium tartalmában egy iszonyú változás indul el, ami nem azt jelenti, hogy lecsökkenne vagy megnőne, hanem egy ilyen oszcilláció, tehát egy ingadozás. A kálcium koncentráció növekedése, majd csökkenése figyelhető meg több órán keresztül. Tehát valami drámai változás következik be, akár tényleg az univerzum keletkezéséhez lehetne hasonlítani, ugyanis egy 10-15 évvel ezelőtt csináltak olyan kísérleteket, amikor már elég jó inkubátorokat tudtak építeni, amiben petesejtet biztonsággal lehetett tenyészteni, és ebben jó minőségű kamerát be tudtak építeni. Beépítették a kamerát, és úgynevezett timelapse módszerrel, tehát időzített felvétellel, időnként egy-egy felvétel készült. Az időzítést ne kérdezzétek, tehát nem tudom, hogy hány percenként készült egy felvétel. És amit meg lehetett figyelni, hogy miután bejut a spermium a petesejtbe, létrejön az aktiválás a petesejtnek, a petesejten belül a citoplazma egy iszonyatos áramlásba kezd. Az óramutató járásával ellenkező irányba többször a petesejt külső részéhez közel, többször úgy tűnik, hogy körbefordul rá, de a petesejtek nincsenek mozgása kialakult ilyen sejtszervecskéi. Ezzel együtt a citoplazma áramlás, meg ez az iszonyú molekuláris vagy anyagi átrendezés, ami lezajlik benne, ennek hatására a petesejt táncolt, tehát elmozdultott a képen belül. A kamera rögzítve volt, tehát saját maga a citoplazma változások hatására következik be ez a mozgás. Mindeközben, ami megtörténik, a spermium feje fellazul, tehát a DNS állománya már alkalmassá válik arra, hogy majd az anyai, illetve apai kromoszómák párosodjanak. Kialakul a úgynevezett női előmag, amely a petesejtnek a genetikai állományát burkolja, illetve a férfi előmag, ami a spermiumnak a DNS állományát burkolja. És itt jön még egy olyan funkció, egy olyan szerep, ami a spermiumnak a szerepe. A spermiumban van egy kis sejtszervecske, úgynevezett centriólum. Vagy pedig spermium aszternek, csillagnak szokták leírni, tehát egy nagyjából csillag alakú kis sejtszervecskét kell elképzelni, amelynek az a funkció, hogy ebből kiindulnak ilyen úgynevezett húzófonalak, tehát tényleg úgy kell elképzelni, mint az ember, amikor gombolítja le a fonalakat. Ezek a fonalak kapcsolódnak a női sejtmag előmaghoz, és oda vontatják a spermium előmagjához. Ezek szépen normális esetben ilyen 16-18 órával a spermium bejutását követően a petesejt központi részén helyezkednek el. Ráadásul nem is mindegy, hogy hogyan, tehát szépen egymással megfelelő helyzetet vesznek fel. Majd pedig lebomlik a maghártya, tehát megszűnik a fizikai elhatárolódása a női genetikai anyagnak, illetve a férfi genetikai anyagnak. Igazából magfúzióról ebben az esetben nem szoktak beszélni, hanem szingámiának nevezik ezt a folyamatot. De a lényege az, hogy gyakorlatilag arról nem beszéltem, pedig lényeges lett volna, de a petesejt és a spermium is a testi sejtek kromoszomájának csak a felét hordozza magában. Tehát a testi sejtek minden kromoszomával egy párt tartalmaznak, anya, illetve apai eredetű kromoszomapárokról beszélünk. A testi sejtekben 46 kromoszomát találunk, míg az ivarsejtekben, a petesejtekben, a spermiumban pedig 23 kromoszomát a DNS tartalom. Tehát ezek a magoknak a nem is fúziója, csak egyesülés, nem jó kifejezés az egyesülés, legalábbis a szakirodalom alapján. Tehát a maghártyák lebomlása után áll helyre ez az egyensúly, hogy a testi sejteknek megfelelő számú kromoszoma párok kialakulnak a petesejten belül is, és ez az a pillanat, amit nagyjából azt mondanám, tehát az egy új élet az első lépése, hiszen idáig a petesejt meg a spermium genetikai állománya elkülönültem volt. Tehát hogyha lehet azt mondani, hogy az emberi élet kezdete, akkor valószínűleg ezt lehet tekinteni, bár innentől kezdve még azért nagyon bonyolultak a folyamatok. De innentől kezdve a genetikai állománya tekintve a petesejten belül, ami létrejött, az egy teljesen új egyed, ami egy kombinációja az apa, illetve az anya jó, illetve kevésbé jó, vagy nagyon rossz tulajdonságainak. De ez mindenképpen már egy új embernek tekinthető, ami el fog térni mind az apától, mind az anyától. Még egyébként a klónok esetében is, nem hiszem, hogy arra már lesz idő. Innentől kezdve a folyamat már azt hiszem, hogy klasszikus, meg a legtöbb tankönyvben ezekről az osztódási folyamatokról többet szoktak írogatni. Tehát miután megtörtént a megtermékenyítés, utána általában 15-18 órán belül megtörténik az első sejtosztódást. Tehát a petesejtet, ezt a zigóta állapotot, a megtermékenyíteni állapotot, ez az utolsó egy sejtes állapota az ivarsejteknek. Innentől kezdve az osztódások után nagyjából az első osztódási ciklus általában leghosszabb, körülbelül azt mondom, ez a 18 óra, a következők már egy picit gyorsabbak. Érdekes dolog az, hogy nem csak páros sejtszámú állapotok állnak fel, hanem gyakran megfigyeltük mikroszkóppal, tehát nem csak 2, 4, 8 sejtes, 16, 32 sejtes állapotok, hanem gyakran megfigyelünk páratlan sejtszámú állapotot.
És nekem lenne egy kérdés.
Igen.
Tehát eddig beszéltünk a kromoszómákról.
Igen, picit.
És hogy az első sejtben létrejönne a DNS-2 spirál. Tehát, hogy a kromoszómákból létrejönne a 2 spirál. Ez az egész hogy van?
A kettős spirál az a kromoszomáknak a...
Az a szakasz, az ezek a kromoszomák, vagy hogy keresztül?
Igen, mindjárt mondanám. Tehát gyakorlatilag az ember genetikai információ az olyan töménytelen mennyiség, hogy egy sejtmagba elférjen. Tehát ezért alakultak ki a kromoszoma szerkezetek. Lehetne analógként talán hasonlítani a csillag, tehát a galaxisokhoz. Tehát ahhoz, hogy ezek energetikailag egy ilyen stabil állapotban legyenek. Maga a DNS az kétszálú, ezt a múlt század közepe óta tudjuk, és hogy ilyen spirális szerkezetet vesz fel. Az ember teljes DNS mennyiség az nem egy DNS szakasz. Tehát nem az, hogy van egy eleje és egy vége, és akkor ez az összes genetikai információ tartalmazza, hanem az, hogy ez elférjen a sejtmagon belül, ezek kisebb szakaszokra szakadtak, ezeket nevezzük kromoszomáknak.
Érted, tehát akkor az egész kettő spirálnak egyik szakaszát nevezzük
kromoszomáknak. Így van, így van, így van, így van, így van. Ráadásul ezek nem is önmagukban vannak, hanem fehérjék, egyéb anyagok veszik körül, és azok segítenek abban, hogy kialakítsák.
Tehát a kromoszoma az egy.
A kettős spirálnak egy szakasza. Tehát ez ilyen szakaszokban van meg, tehát darabokban.
Szét van törve az a spirál.
Így van, tehát, így van, tehát nem egy hosszú szál.
Tormás, hogy van 46.
Összeáll egy kromoszomából összeáll egy. Tehát egy komplex.
Nem tudom, hogy lehetne tényleg szemléletesen.
Tehát szóval a végén a lényeg az, hogy a végén kellene egy egységes kettős spirálnak, mert ez a feltétele annak, hogy a következő sejtosztódásban létrejön.
A kromoszomákon belül is kettős, megvan ez a kettős spirál.
Érde.
Csak az embernek a teljes genetikai anyaga, tehát a teljes örökítő anyaga, az nem egy ilyen
egybe kettős spirál,
nem egyben van, hanem több, igen. Igen. Tehát nem egy drazséban, hanem sok drazséban.
Csak kromoszomákosztódnak.
De mégiscsak valami ez a kettős spirál, ez mégiscsak egy, hogy így fejezzen kell, hogy egy komplet szerkezet.
Igen, így van.
Mert a végén az aztán tényleg minden sejtek, minden sejtmagjában benne van, és egyébként, ha jól tudom, valami 3 milliárd bit információt hordoz, ami azt egy hasonlatot mondok, hogy egy magyar nemzet 100 éves összes példány számának a betűi benne vannak egy ilyen DNS.
Ez tényleg így van, viszont az is igaz, hogy ennek az információnak egy töredék része, ami a teljes életünk során felhasználódik. Ráadásul, tehát ahogy mondtam, akkor még szemléletesébbé teszem. Tehát nem lennének ilyen kromoszóma problémás betegségek, hogyha ezek a szakaszok mindig minden szakasz, tehát hogyha egybe lenne ez, és akkor egybe átjutna a következő sejtbe. Ezek különböző, tehát a kromoszómák azok a DNS-nek darabjait, mint hogyha felvágnánk ezt a spirált kisebb darabokra. Sajnos előfordulnak ilyen, és nem is ritkán, nem is kapcsolódási hívák, az, hogy a sejtosztódás során nem minden szakasz jut át a következő sejtbe. Ez azért jelent problémát, mert abból a sejtből hiányozni fog. Olyan is van, a másik sejtből viszont több marad. Tehát egy ilyen kiegyensúlyozatlan állapot jön létre. Nyilván amelyik sejtből hiányzik, ott ez nagyon hiányzik, de az se jó, hogyha sok van, tehát hogyha ugyanaz a szakasz többször van már, tehát ez is problémákat okoz.
És akkor még nem beszéltünk arról körülbelül 30 ezer génről, amelyik utána majd megint egy sajátos funkciója van.
Így van, abban,
hogy a fehérje szintézisnek az irányításában részt.
Hát gyakorlatilag a fehérje szintézisnek az információját, hát az információt tartalmazzák. Tényleg megpróbálom szemléletesen elmondani, tehát a DNS képződik az ember teljes genetikai információt egy hosszú fonálnak. Az, hogy beleférjen a sejtmagba, illetve funkcionálisan jól működjön, az embernél ezt úgy találták ki. Baktériumoknál egyébként sokszor ez úgy néz ki, tehát gyakorlatilag egy DNS szakaszról beszélünk, egy fonalról.
Tehát sokkal egyszerűbb.
Mert egyszerűbb és kevesebb, tehát kevesebb információ. Az embernél ezt a fonalat felszabdaltuk szakaszokra.
És ez a kromoszom.
Ez a kromoszom, és a kromoszomán belüli kisebb szakaszok, azok gének így van. Tehát így, hogyha megyünk felülről szervezési egységben, akkor ez így képzelhető el.
Ez a páratlan, ez lehet 3-5?
Hát 3 általában az, de egyébként növényeknél megfigyelhető ez az 5-ös dolog is, tehát ott. Abszolút. Ráadásul a növények...
De ez nem kóros, tehát ugyanolyan...
Hát ember, tehát ez alapvetően kóros dolog, de érdekes dolog, hogy a növényi életforma egy más életforma. Ott gyakran az ilyen poliploid növények, azokon nincs gond. Tehát nagyon jó.
De embernél, hogyha nem 2-4 így osztódik, hanem
3-4? Mondok egy példát, tehát például ami a Downkor, tehát ez a mongol idiotizmus, amit az ember azért lát a környezetében, ez a 21-es számukról... Adtak önkényesen egy nevet, tehát számozták a kromoszómákat. Tehát a 21-es kromoszómából egyel több van, tehát egy fonal darabból több van az illetőnek a sejtjeiben. Ennek a különböző fokai az szerint függnek, hogy ha minden egyes sejtjében egyel több van, az a súlyos fokú mongol idiotizmus, hogyha a sejtjeinek egy része tartalmaz csak ilyen, az enyhébb fokú. Tehát ez problémát jelent. Itt a több nem mindig jelenti azt a természetben, hogy ez az előnyt jelent. Sajnos a természetben is fordulnak elég hibák, bár nagyon-nagyon, láttuk eddig is maga a megtermékenyés folyamata és egy ilyen szigorú lépésekből összeálló folyamat. Nagyon nagy szelektivitás és nagyon nagy kontroll, és sokszor elbukik a spermium előtte a petesejtse megfelelő minőségi ráadásul, miután osztódásnak indul, a természet azért próbál ott is korrigálni. Ha nagyon nagy eltérések vannak, akkor általában korai vetéréssel szokott végzni. Egyébként a legtöbb ilyen kromoszoma számhiány, tehát hogyha hiányzik számszerű hiány, nagyon kevésen, tehát élettel gyakorlatilag összeegyeztetetlen. Nem kivéve mondjuk a nemi kromoszomákat, mert és itt jön már megint arra a területre mentünk rá, amit az elején említettem, az ilyen furcsa nemű embereknél, akinél a nemi kromoszomák számban, szerkezetben...
Ez a eltérés, ez hogy van? Tehát,
ha számbeli eltérés van, gyakorlatilag, hogyha valakinek...
Akkor valamilyen mechanizmus biztosítja azt, hogy itt korai eltérés lesz, és nem is lesz utol.
A súlyos, tehát ott már egy ilyen fonaldarab, tehát egy kromoszoma hiányzik, akkor az egy nagyon nagy szakasz azért.
És még mondja valaki, hogy nincs megtervezve.
Olyan nagy az arány, ha jól tudom, hogy 80%-a elvetélés, csak...
Egy jó, igen, tehát nagyon nagy része elvetélés. Hát olyan megszületett gyerekről, nem mondom, hogy kivéve tesz a nemi kromoszomákat, nem nagyon lehet beszélni, akinek egy kromoszomája hiányzik, mert az már olyan nagy fokú hiányt jelent, hogy a magzati fejlődés során olyan szervek nem alakulnak, illetve olyan funkciói, anyagcsere funkciók nem indulnak megfelelő időben, amik már a magzati élet során sajnos azt jelentik, hogy elpusztul.
Most persze ez a vetérés, ez úgy értendő, hogy addig az anya nem is tud róla semmit. Egy részénél... Kezdeti állapotban vetél,
igen,
aztán
igen,
utána egyszer nem tud róla, hogy terhes volt, és aztán újra indul az egész. Tehát úgy tudom, hogy kb. 80%-a ilyen kezdeti fázisban vár.
Így van. Tehát a nagyon nagy része ebben a szakaszban, hiszen itt olyan mennyiségű információ hiányzik, ami már ebben a szakaszban igen, is problémát okoz. De van olyan, hogy valakinek mondjuk a kromoszoma, tehát ezek a kisebb fonaldaraboknak, ezeknek bizonyos részei hiányoznak a sejtekből. Ezek eljuthatnak különböző fokig, sőt, akár eljuthatnak oda, hogy megszületik. Van ennek különböző, egy érdekes formája, úgynevezett kiegyensúlyozott translokációnak nevezik. Ez azt jelenti, hogy az egyik kromoszoma az egyik kis fonaldarabról egy kisebb darab leszakad, viszont hozzákapcsolódik a másikhoz. Ez az illetőnél azért nem mondott, mert egy-egy sejten belül ott van a hiány, ott van a többlet is, illetve a hiány is. Tehát egymást kiegyenlítik. Viszont miután az ivarsejtek képződésénél ezek a kromoszomák szétválnak. Tehát a testi sejteknél 46 kromoszomáról beszélünk, a spermiumnál petesejtén 23-ról szétválnak. Tehát az ivarsejtek egy részében lesz, ivarsejtek egy része az olyan lesz, hogy esetleg csak hiánnyal rendelkezik, esetleg csak többlettel rendelkezik. Ezekből lesz sajnos a több. Tehát ez azt jelenti, hogy az illetőnél ugye nem okozott gondot, de amikor teherbe ejti a párját, akkor, vagy teherbe esik a párjától, akkor már gondot jelent. Ugyanis ez az ivarsejt, ez ugyanígy megtermékenyít, hiszen az egyéb funkció is stimmelnek, kivéve itt a kromoszoma szerkezetben vannak problémák.
Olyan sok a probléma, hogy az a csoda, hogy egyáltalán gyerekek születnek, és ilyen számban, mint ahogy
születnek. Hát a természet, azt mondom, hogy bőkező, de hát vannak problémák, szóval a meddőség, tehát akik hozzánk jönnek, ott egy részénél is mondjuk ilyen problémák vannak, többszörű vetélés után kerül oda. Tényleg nem tudom, hogy időben hogy állunk, én attól tartok, hogy már nagyon előre haladtunk.
Mennyi, hány óra van?
3-4-8. Erről is sokat lehet beszélni, tehát, de még mindig a természetes megtermékenyésnél tartunk, tehát ott is lehetnek ilyen hibák. Ott is előfordulnak, a legnagyobb része, ahogy ez szóba került, tehát korai vetéléssel végződik, ha kisebb fokú a probléma, akkor esetleg későbbi szakaszban, tehát a magzati élet különböző szakaszaiban okoz problémát és vetélést, amit már sajnos komolyan
észrevettünk.
Azt már nagyon komolyan, esetleg életveszélyes állapotot is okozhat. És hát egy része az nyilván olyan ezeknek a betegségeknek, amelyiktől a magzat eljut a születéséig, és kisebb-nagyobb problémákat okoz az élete során.
Szabolcs, ha lehetne, akkor most térjünk át
a mesterséges. Így van. Az én szakterületem, tehát maga a mesterséges megtermékenyülés, az éppen abból fakad, hogy látok, ez egy elég érzékeny és több lépcsőből álló folyamat, maga egyáltalán az, hogy a megtermékenyülés létrejöjjön. Tehát ezzel különböző problémák lehetnek férfi oldalról, női oldalról, mindegy, hogy melyik oldalról van a probléma. Különböző módszerekkel lehet egy picit a természetnek segíteni, bár ez ilyen nagyképűen hozik egy picit azt hiszem, hogy a szakemberek szájából. Tehát próbálunk rájönni, hogy mi okozhatja. Hogyha egy petevezető elzárodott, akkor két dolgot lehet tenni, megpróbáljuk átjáratóvá tenni. Orvosi műtétel történik, az a baj, hogy a petevezetőt, ha megpróbáljuk átjáratóvá tenni, az is egy inzultus, tehát egy kicsit megbolygatjuk az ottani viszonyokat. Lehet, hogy átmenetileg egy átjáratóvá tettük, de maga a műtét következtében újra el fog záródni. Tehát például ez egy példája annak, hogy a legegyszerűbb ugye az lenne, hogyha átjáratóvá tennénk, és utána teljes nem, hogy bizonyos százalékban ez be is következik, de sajnos kisebb százalékban. Ha ezt mondom, hogy nem tudtunk segíteni ilyen módon, akkor jön a következő lépés. Egy ilyen esetben mondjuk, mivel nem tudnának találkozni a petevezetőben, jön az én szakterületem a lombik bévi eljárás. Annyi történik, hogy a petesejtet nyerünk, leszívjuk a petefészekből, a benne lévő tűzőből a tűzőfolyadékot, kikeressük a petesejtet, és lombik körülmények között egyébként nem találok kifejezés a lombik, mert a lombik az például az intézetben nincs is. Mert nem használunk, műanyag edényekben történik, tehát ez onnan jött, hogy az angol kifejezés, ez a test tube babies volt, és ezt így fordították le, hogy lombik, tehát tesztcső, vagy kísérleti cső, vagy kémcső babáknak lehetne fordítani az eredeti kifejezést, és ezt így fordították valamiért annak idején Magyarországon, tehát magyarra. Gyakorlatilag műanyag edényekben történik meg a megtermékenyülés, megfelelő tápoldatban, megfelelő hőmérsékleten, 37 Celsius fokon, tehát az anya szervezetében is körülvenni a petesejtet. És hát ugye szükség van a spermiumra is, tehát a spermiumot egy műanyag csészében nyerjük, feldolgozzuk, tehát megcsináljuk vele mesterségesen azt, mintha elvált volna az endoplazmától a hüvelyben, felkészítjük arra a találkozásra, ami a petesejtel történik. Normális esetben, hogyha van kellő szárny spermium, akkor úgy történik a megtermékenyülés, hogy a petesejtet leszívtuk. Itt sem egyet szoktunk leszívni, normálisan egy érik meg egy ilyen menstruációs ciklus során, de ha csak egy petesejtel dolgoznánk, és kezdetben ez így volt, tehát a 70-es években az ilyen lombik bébi kísérlet, vagy azt mondanám, hogy a lombik bébi eljárásnak a hajnalán egy-egy petesejtel dolgoztak normál ciklusban, tehát kezdetleges stimulációkkal próbálkoztak, hogy több petesejtet nyerjenek. Ha egy petesejtel dolgoznánk, akkor iszonyatosan rossz hatásfokkal működnénk. Tehát 3-5% maximum ennyi, ami eredmény el lehetne érni. Tehát ezért megpróbáljuk kijátszani a természetet. A hölgyek kapnak egy hormonstimulációt, tehát azt a mechanizmust egy kicsit átszabályozok, hogy egy petesejt érjen meg, és átlagosan mondjuk egy intézeti átlagot mondok meg, ez hölgyek életkorától sok mindentől függ, de átlagosan egy 7-8 petesejtet szoktunk nyerni egy ilyen műtétnél. Ez úgy történik az egész stimuláció, hogy kapják ugyanazokat a hormonokat, csak nagyobb mennyiségben, mint ami normálisan és a hormonális menstruációs ciklust szabályozná. A nagyobb mennyiség meg a megfelelő adagolás hatására picit kijátszva a természetet egy petesejt helyett több érik meg, és amikor megfelelő méretűek, ezt ultrahang vizsgálattal szokták nézni a kollégák, illetve a vérből a hormonszintek meghatározásával, akkor kap egy olyan injekciót a hölgy, ami gyakorlatilag ráveszi az ovulációra, tehát ezek a megérett tüszők, ezek megrepedjenek, és a bennük lévő remélhetőleg érett petesejt, ez kijusson. De még tehát ha ezt megvárnánk, akkor nagyon rossz hatásfokkal működnénk megint, mert ha a petevezetőből próbálnánk kimosni ezeket a kiszabadult petesejteket, akkor töredékét tudnánk csak megtalálni, ráadásul egy nagyon komoly beavatkozás jelentene a hölgyeknek, tehát ezt a pillanatot nem várjuk meg, ami kiszabadulnánk a petesejtek, hanem egy pár órával ezt megelőzően. Szerencsére a természet itt ennyiben segítségünkre volt, hogy nagyjából ha ezt a ovulációt indukáló injekciót megkapja a hölgy, akkor utána kb. 40 órával később történne meg az ovuláció, tehát kb. 36 órával az injekció beadása után történik a petesejtek leszívása, amikor még éppen nem szabadultak ki a tűzőből. Megfelelő tápoldatba kerülnek, és akkor a másik oldalon meg, ahogy mondtam, a műanyag edény alján az elfolyósodott endoplazmától elválasztjuk egy centrifugálásos módszerrel tápoldatban centrifugálni a mozgó spermiumokat. Alapvetően két válfaja van a lombik bébi eljárásnak innentől kezdve, hogyha van elég számos spermium, akkor mindenképpen az a előnyös dolog, hogy hagyjuk, hogy a spermiumok maguk termékenyítsék meg a petesejtet, de néha, és ez egyre gyakrabban fordul elő, annyira kevés spermium van, hogy azt akár a százat se tudjuk összeválogatni, nem hogy több 10 millióról, vagy akár 100 millióról beszélhetnénk. Van olyan, hogy a teljes ejakulátumban összesen találunk 4-5 mozgó spermiumot, tehát ilyen is előfordul, vagy van olyan eset is, hogy az ejakulátumban meg sem jelennek spermiumok, vagy azért, mert a here csatornák, vagy a mellékhere elzáródott, és ezért nem jutnak ki, vagy azért, mert annyira rossz hatásfokon működik a spermium a képzés, hogy az a néhány darab spermium az nagyon ritkán jut ki a külvilágra.
De és azon a 4-5 temmel lehet mit kezdeni?
Lehet mit kezdeni, hogyha ezek életképesek. Itt már sajnos nem hagyhatjuk magukra, hogy maguktól jussanak be, hanem van egy eljárás, aminél annyi történik, hogy mikromanipulátorral megtisztítjuk a petes sejtet a körülvevő sejtektől, és egy mikromanipulátor segítségével tehát megfogjuk, odaszívjuk egy olajhidraulikus rendszerrel, tehát rögzítettük a petes sejtet, és van egy hajszálnál úszó vékonyabb üveg pipetta, olyan, mint egy injekciós tűv maga felépítése, de üvegből van, felszívjuk a spermiumot. És belefecskendezzük a petesejt citoplazmájába. Ezt intracitoplazmatikus spermium injekciónak.
Ezt a hőskorban még kézzel, de most már robot gondolom.
Nem, kézzel csináljuk most majd. Most is kézzel? Joystickkel azért, hát van, ha robotnak lehet ezt mondani, van olyan cég, amelyik előállt olyan, hogy elektromotoros megoldás. Az a baj, hogy tehát valahol az emberi kontrollnak még mindig van szerepe ezen a területen. A mikromanipulátor az nagyon finomá teszi a mozgásunkat, tehát a kézremegést kiküszöbölít, mikrométeres nagyságrendben mozog az ember, viszont a petesejteknél is van különbség, tehát valamelyiknek keményebb a külső burka, kicsit nagyobb erővel kell szúrni, meg a méretbeli eltérések miatt is maga a folyamat során sérül lehet a petesejt.
Csak arra gondoltam, hogy 1 milliméter, század milliméter, kézzel század milliméteres mozgás.
Nem, ez lehetetlen lenne. Lehetetlen lenne, a hőskorban sem így, tehát a 10-20 évvel ezelőtt se így csinálod, mert akkor mikromanipulátorok.
Az a mikromanipulátor, az, hogyha én itt mozdulok 1 centit, akkor ott a
százalat. Mikrométeresnek. Tehát nagyjából azt mondanám, hogy az 1000-szeresére lecsökkenti, de ez lehet finomítani tovább, attól függ, hogy milyen. Nekünk nagyjából az 1000-szeres finomítás az elég. Ez fontos ahhoz, hogy nem sértsük meg a petesejtet. Tehát bele lehet injektálni a petesejt citoplazmájába, ami tehát lehetővé tesz, hogy ilyen kevés spermiumnál is akkor elérjük a megtermékenyítést, hiszen amíg visszaemlékszünk így a beszélgetés elejére, akkor normálisan azért ilyen százas nagyságrendben lenne. Még egy érdekes dolog, mert akkor itt a nagyságrendekről beszélünk, tehát normálisan a petevezetőn, hogyha magától történne a dolog, akkor itt 100-200 spermiumról beszélünk, ami eljutott a petesejt közelébe. Érdekes módon ez a rosszabbak vagyunk, mint a természet, tehát a roaming wave programban ez nem működne. Ha lenne 200 spermiumon, nem tudnék nagyon elérni vele megtermékenyül, és nem csak azért, mert 7-8 petesejt van, és 7-8-szor 200 spermiumra lenne szükség, hanem itt azért legalább 1000-10000-es nagyságrendbe kell hozzáadni a petesejthez. Tehát mondom, hogy az ember az mindig valahogy beavatkozik a folyamatokba, és ezáltal már nem teljesen úgy működik. Tehát itt több spermiumra van szükség egy roaming wave programnál. Ez mondjuk meg is húzza a határt, hogyha valakinek akár 100 spermiumot össze tudnánk szedni. Sajnos annál sem nagyon mennénk esélye neki egy ilyen normál megtermékenyítésre, muszáj lenne ez az injekciós módszer.
És hogyha fagyasztott spermogomból vesznek spermát, az mennyire életképes az eredetihez képest? Tehát úgy értem, hogy
igen, igen,
van-e
igen.
Különbség?
Igazából durván a 70%-a éri túl a fagyasztás felengedést. Tehát van egy lemorzsolódás, tehát ennyi az életképesség alatt itt azt értem, hogy visszanyeri a mozgás képességét a felengedés után. Ezért van az, hogy a donorokat válogatni kell. Mert
ha nagyon életképes volt indulásnál, akkor van. Biztos jobban túlélje.
Így van. Még egy érdekes dolog, hogy...
Abszolút, ez mi? Ez mínusz 18?
Mínusz 190.
190.
Cseppős
nitrogén. Folyik, hogy nitrogénből vagy valami.
Ezt mondjuk jelen... Ha fagyasztásról beszélünk, ez is az egyik szerelmem ez a téva szakterületen belül, mert amikor először szembesültem az, hogy ilyen hőmérsékleteket túlélnek élősek.
Ez csoda maga.
Igen, ez maga a csoda.
De hát egy gyors kérdés, hogy igen. Melyik az a legnagyobb, mert gondolom, tehát van olyan, hogy nem csak egy sejtő, és melyik az a legnagyobb, ami fagyasztást után föléleszthető?
Gyakorlatilag a mai fagyasztási technológiával ott nem jutottunk odaig az embrionális fejlődésbe, hogy osztódik az embrió 2 sejtű, 8 sejtű, 16 sejtű, 32 sejtű, amikor már több száz sejtes, úgynevezett hólyagcsír állapotban van. Ez az a állapot, ami után jelen körülmények, tehát technikai körülmények között nem tudjuk tovább fejleszteni. Szüksége van a tenyészteni, szüksége van az anyaszervezetére. Tehát innentől kezdve csak akkor életképes, hogyha beágyazódott a méhnyálkártyába. Vagy hát mondjuk ezt már lehet modellezni, hogy egy sejtréteget létrehoznak, és akkor az táplálja, de tehát nem tudunk lombi körülményekhez a gyereket nevelni, úgyhogy az az elképzelés, hogy ilyen üveg kalickákba gyerekek nőnek, amiket látunk ilyen fantasztikus filmekben, ez jelen pillanatban ez abszolút egy
nagyon... Csíros sejtet is el lehet fagyasztani?
Tehát, tehát ebben a több száz sejtes, visszatérve erre a kérdésre, tehát ebben a hólyagcsír állapotban is fagyaszthatók a sejtek. Igazából nem is az embrión osztódási állapota, ami egy kritérium, hanem a fagyasztásnak a mostal körülménye. Ha így önmagában a sejtet, akár spermiumot, akár pete sejtet, akár embriót, több száz sejtes embriót fagyasztunk, ha mínusz 190 fokos nitrogénbe belehelyeznénk, nagy valószínűséggel sérülne, illetve van most egy újabb fagyasztási módszer, amit ultragyors fagyasztásnak neveznek, ami pont ezt játssza ki. Tehát ami a legnagyobb gond az a fagyasztásnál, hogy a jégkristályok. A jégkristályok. Tehát el kell valahogy kerülni, a sejten belül jégkristály képződjön. Ezt jelen technikai tudásunk szerint kétféle módon lehet elkerülni. Az egyik az, hogy eltávolítjuk a sejtnek a víztartalmát. Tehát egy viszkózis közegbe kell helyezni, ami nem vizet tartalmaz. Viszont a vízre kicserélődik. Általában propándiol, glicerin, dimetil szulfox, ezeken kémiai vegyületek. Találtak egy pár olyat kísérleti úton, tehát nem elméleti számítások alapján. Próbálkoztak vele, tehát mint egy fagyálló és az etilén glikol a kocsiban.
Ugye ez kristályos, a kicsi, nem szúrját a sejt.
Tehát gyakorlatilag, hogyha ilyen oldatba helyezzük a sejteket, akkor a víztartalomnak a jelentős részét leadják. És a fagyasztás során is, ha lassú fagyasztásról beszélünk, ilyen számítógépezési fagyasztóberendezés, ahogy fagyasztunk, ahogy töményedik a külső oldat, általában ilyen műanyag, hogy szalmákban, tényleg olyan, mint a szalmaszál, csak műanyagból van, abban fagyasztjuk a sejteket, ahogy töményedik az oldat, még a fagyasztás folyamata során is ad le vizet. Tehát a citoplazmában, a sejten belül nagyon kevés víz marad, ez azért fontos, mert a vízből képződne egy jégkristály, és kiukasztaná a sejtmembránokat. Tehát ez az úgynevezett lassú fagyasztás. Itt így kerüljük el ezt a komoly problémát, tehát a jégkristályok képződését, hogy kicseréltük a vizet ezekre a mesterséges anyagokra, amik megvédik ettől a kristály képződéstől a sejtet. Viszont az ezeknek van egy rossz tulajdonság, hogy ezek, ha nagy mennyiségben ott vannak, tehát a vízre szüksége van az életnek. Az se jó, hogyha sokáig vannak, tehát be kell ülni azokat az időpontokat, hogy ne legyen túl hosszú a fagyasztás folyamata, ezért legyen számítógépezérési rendszer, ami megy. Viszont van egy újabb módszer, ami brilliáns valahol, és azt pont ezeknek az anyagoknak a használatát talán idővel ki fogja váltani. Spermiumoknál már működik, egy-két éve leírta egy Isa Csenko nevű úriember. Hogyha olyan gyorsan lehűtenénk a spermiumokat, petesejteket, hogy nem lenne ideje a jégkristályoknak képződni, egy bizonyos időre szükség van, hogy a vízmolekulák ebbe a kristály formába rendeződjenek, akkor ezzel kiküszöbölnénk az ilyen mesterséges anyagokat.
Vagyis egy gyorsan kellene
fejlődni. Spermiumoknál már megoldották. Egy nagy gond van ezzel.
A fölengedés.
A fölengedésnek is nagyon gyorsnak kell lennie. Tehát ilyen több tízezer fok per percről beszélünk, amit a csak úgy tudnak jelen pillanatban megvalósítani, hogy nagyon pici mennyiségben fagyasztják a mintát. Tehát például olyan trükköket csinálnak, hogy egy műanyag hajszálburok, amiben mikroliter mennyiségű folyadékkal viszik fel az oldat. Tehát olyan, mint a szappanbuborék, amit az ember a gyerekek fújnak. Tehát olyan hártyát képzeljünk el, csak sokkal kisebb méretre. És ebben a folyadék hártyában vannak a sejtek felfogva, és ezt közvetlenül a cseppős nitrogénnel mínusz 196 Celsius fokba bemelítik. Ez azt jelenti, hogy egy iszonyú gyors lehűlés következik be, nincs ideje ott annak az oldatnak kristályos formában jelenni, hanem ezt vitrifikációnak, üvegesedésnek vagy üvegesítésnek lehet fordítani a szakkifejezést, tehát ilyen üvegszerű formában, ami nem ilyen kristályos, szúrós, hegyes kristályszerkezet.
Igen, nem mindenki tudja, hogy az üveg az folyékony.
Hát igen. Tehát az üveg polimerekre jelentő, úgyhogy azért adták ezt a vitrifikáció kifejezést az eljárásnak. Tehát ez a másik fagyasztási módszer, amivel mondjuk most már azt mondom, hogy nem csak kísérleteznek, hanem alkalmazzák. Egyelőre egyébként még kombinálják ezekkel a mesterséges anyagokkal. Ugyanis, hogyha ezek nélkül fagyasztják, akkor tényleg olyan gyors hőmérséklet lefutás kell, amit nagyon nehezen tudunk jelen körülmények között elérni. Esetleg más hűtőközeggel, vagy máshogy majd el tudunk érni. Tehát általában, tehát spermiumnál működik ez, hogy teljesen ilyen mesterséges anyagok nélkül ilyen gyorsan lefagyasztjuk. Petesejtnél még kell ilyen dolog, tehát a víztartalom egy részét azért eltávolítják belőle.
Nagyon.
Igen, így van. Tehát a spermium felületférfogat aránya miatt.
Az... De a jövő az valahol mégiscsak az, hogy előbb-utóbb már nő se kell majd hozzá, hanem valami
kettő. Tehát igen, ezt mondanám, hogy igazából azt mondanám, hogy férfire nem lesz szükség. De hogy nincs szükség a technikai.
És a másik pedig ugye ebből rögtön követek, hogy itt lehet Istent játszani, eddig csak az M-csörről hallottunk, hogy az emberhörcsörről, de végül is lehet itt még akár is azon végül is
lehet. Tehát igazából azt mondanám, hogy itt a természet megint bölcs volt, mert ember, hörcsög, ilyen hibrid lényt nem tudnak létezni.
Azért valami csak próbáltak, ha már megeljutottak.
Én minden rosszat el tudok sajnos képzelni az emberekről.
De most a klónozást kezdjük érinteni.
Érintjük a klónozást. Picit vissza, tehát erre a kérdésre válaszolva, jelen tudományos állapotunkban férfire nincs szükség.
A klónozáson
kívül van egy nagyon csúnya szakkifejezéssel szomatikus sejtmag haploidizációnak nevezik. Egy olyan módszer, amivel tehát a klónozással az a gond, hogy az ugye egy embernek az utódja. Igen. Tehát, hogyha két ember szeretne gyereket, és valamiért nem lehet, egyiknek nincs spermiuma, vagy a másiknek nincs pedesejtje, akkor a klónozás az csak egyikükön segít.
Igen.
Tehát a saját majdnem tökéletes mását lehet létrehozni. Mondjuk elég rossz hatásfokkal jelen körülmények között. Tehát én nem nagyon hiszem, ami pár évvel ezelőtt felrepent egy embert is klónoztak, hogy ebbe valaki most jelen technikai körülmények között belemenne, mert olyan nagy veszélye van annak, hogy tényleg
beteg. Tehát etikai problémák.
Az egy dolog, egy báránynál, tehát a Dólinál, ott nem gond az, hogy buta, tehát ott ellegelészik, vagy nem... Tehát sok minden nem. Egy embernél, amikor szeretne valaki utódot és klónoztatja magát, nem örülne annak. Tehát itt már ilyen kritériumok is szellemi, meg egyéb képességek is felmerülnek. Bár hozzáteszem, hogy most az utóbbi egy-két évben már leírogattak cikkeket, hogy klónozott egereknek utódai, meg ezeket vizsgálgatják ilyen értelmi képességekre. És úgy tűnik, hogy azért szóval nem igaz az, hogy itt csupa selejtes utód képződik. A klónozás az egy más tőle, de a petesejtre viszont mindenképp szükség van. A spermiumra jelen a klónozás
sosem kísérlet. Akkor a fekete, a spermiumot hogy tudják kótolni?
A spermiumot a férfinak a testi sejtjével, de hogyha klónozásról van szó, tehát gyakorlatilag viszont akkor a férfinak az utódja. Hát igazából ahhoz, hogy egy új utódot létrehozunk, azért szükség van spermiumra.
De mert a sejtmagot sejtjük.
Így van.
Tehát
így
a
van.
Férfinek a sejtmagjából
visznek át a petesejtbe,
és akkor abból lesz a férfi pontos pársa.
Így van. Tehát a klónozásnak az a lényeg egyébként, hogy a petesejtnek ezt a genetikai állományát eltávolítják. Tehát lesz egy ilyen protoplasztnak nevezett képződmény, ami tartalmazza az összes funkcióját a petesejt, az összes tulajdonságát, illetve ami kell a megtermékenyüléshez. A petesejt egyébként az egyetlen olyan sejt, amit jelen pillanatban arra képesnek tartsanak, hogy belőle egy teljes emberi élet kifejlődjön, akár a klónozás útján, akár a normális úton.
De akkor nem egy kérdés követően.
Csak hogy legyen ez az utolsó, jó?
Ez a kétféle sejt,
igen.
Meddig tárolható?
A fagyasztó?
Igen. Ez nagyon fontos.
Ez azért jó kérdés, mert kapásból tudok az előző előadásra utalni, a kozmikus háttérsugárzásra. Ezek a fagyasztott sejtek, ezek ilyen fémtartályokban vannak tárolva fagyasztott állapotban, tehát ezen az alacsony hőmérsékleten. Hogyha pótoljuk a nitrogén, a cseppfős nitrogént, ami a hűtő közeg, tehát ezt az alacsony hőmérsékletet lehetővé teszi a tárláshoz, ezt pótoljuk, akkor ezen az alacsony hőmérsékleten biokémiai reakció nem játszódik le, tehát nem öregedik a sejt. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha 5 évvel ezelőtt lefagyasztottunk egy embriót, közben megszületett a tesója, 5 évvel ezelőttről, az már 5 éves, amikor felolvasztjuk. A megtermékenyítés az egy időpontban történt, de 5 évvel fiatalabb az öcse, amikor felengedjük. Tehát itt vannak ilyen időbeli eltérések. A lényeg az, hogy nem öregedik közben a sejt. Ami változás történik, tehát ilyen atomoknak, meg molekuláknak a mozgás ezen az alacsony hőmérsékleten, illetve amit kimutattak, hogy még egy elég vastag falú fémtartályba és a kozmikus háttérsugárzásnak bizonyos százaléka bejut, és a DNS állományban ez mutációt okoz. Ez akkor jelent problémát, hogyha ezeknek a változásoknak a mennyisége az túl nagy lesz, és fizikusok számolták ki, hogy körülbelül egy vastagfalú fémtartályban ilyen 200 év, amire ott olyan statisztikailag olyan mennyiségű változás következik
az örökségünkben,
hogy ott már nagyon komoly problémák váratok az utódnál. Tehát elvileg, hogyha a hőmérsékletet tartjuk
és a kozmikus háttérsugárzást minél tökéletesebben
felépni. Lehet árnyékolni jobban, akkor esetleg
még jobban, így van.
Több száz évig is.
Hát könnyen lehet árnyékolni, le kell vinni 2 kilométer mélyre a bányába.
Tehát akkor jelenleg ez a Kári intézet a sérült dolgokkal foglalkozik, holott a jövő az lenne, hogy inkább csak a jókkal foglalkozod, és akkor gyakorlatilag a madás jól látja, hogy a fiúkból pásztor lesz ugye az emberfrag idején, vannak idején, és központilag lesz kialakítva a dolog.
Igen, ez egy érdekes felvetés, a sérült dolgokkal foglalkozunk, szóval...
Most inkább azok?
Hát azokkal foglalkozunk, akinek ilyen-olyan problémája van. Tehát valamilyen betegsége, de alapvetően, tehát én sokat gondolkoztam, amikor ebbe az intézetbe jöttem dolgozni, akkor egy csomó olyan lépés volt, amikor etikai aggályaim voltak. Nem azt mondom, hogy mindent tökéletesen, tehát a lelkismereteket tökéletesen megnyugtattam, hogy minden, amit csinálunk ezen a szakterületen, az jó. De azért általánosságban tényleg elmondható, hogy egy jó részlet, egy biztonságos dolog. Mondanék egy példát, az első Dombik Vége az 1978-ban született. A Stretto és Edwards két kutatónak a munkája, tehát az első emberi lombik véviről beszélünk. Az ő húga is ugyanilyen módszerrel született náluk, a petevezető elzáródása volt a probléma a hölgynél. A húgának már megszületett az egészséges út, ugye természetes úton. Van egy 20-25 év távlatunk. Az az igazság, visszatekintve ezekre a lombik babákra, és az az igazság, hogy bizonyos beteg köröket eltekintve ezekkel a gyerekekkel semmi gond nincs, se az értelmi fejlődésükkel.
Nem erre gondoltam, hogy akár központilag előbb-utóbb a jövőben az lehet, hogy akkor majd eldöntik, hogy hogyan történik itt egyáltalán a szaporodás, kik lehetnek azok, akik ugye örökítésre alkalmasak és kész. És akkor a Kár intézetek a központi szervezet lesz, ahol mindig benyúlnak majd a mélyhűtött anyagba, és akkor csak azok szaporodnak.
Köszönöm, hogy ez majd a következő ezer alasznak legyen a témája, mert most már lassan elkanyarodunk, meg talán az idő is.
Hát akkor egy záró mondatot, hogy én azt mondanám, hogy remélem, hogy ezt nem élem meg, vagy legalábbis nem a Kár intézetet. És azt tényleg nem ilyen légből kapott mondatként mondom, szóval én abszolút azt a utat tartom járhatónak, és azt szeretném, hogy az én szakterületem ebbe az irányba menne el, és tényleg a saját kis szűkös lehetőségemhez képest próbálnám ebbe az irányba mozdítani, hogy minél inkább próbáljuk megérteni a természetes folyamatokat, és ne helyettesítsük valami mesterséges technikai lépéssel, hanem próbáljuk meg azt a mintát követni, azt úgy csinálni, ezáltal segítve a természet, nem pedig egy mesterséges folyamatok alapján az ember tényleg isteni pozícióba helyezi magát, és akkor úgy próbál dönteni. Tehát inkább én nagyon remélem, hogy ebbe az irányba fog menni, és bízom benne, hogy a tudós sokkal kezel tényleg komolyan foglalkoznak ezen a területen, hogy az ő szavukban is ez lesz a döntő, hogy ebbe az irányba menjen.
Jó, hát köszönjük szépen, utána vagy még lehet
folytatni. Csak mondat ezt befejezve. Tehát egyszer most ott tartotok, vagy azt csináljátok lényegében, hogy azoknak az anyukáknak, akiknek nem született gyerekük, segítetek, hogy születessen.
Igen.
Lényegében ez most a lényeg, tehát nem az, hogy milyen mesterséges és milyen központi és a többi megoldása, hanem egyszerűen segíteni azoknak, akik szeretnének szülni és nem
tud. Hát alapvetően ez a munkám lényege, mondjuk tény az, hogy van egy olyan része, hogy ezeknél a házaspároknál legalábbis egy részénél mondjuk például ilyen genetikai rendellenesek is gyakrabban fordul elő. Tehát ezeknek az utódainál is relatíve az ember tehát számíthat arra, hogy gyakrabban fordul elő, bár mondom, hogy a kutatások abban az irányba mennek, hogy pont ezeket próbáljuk meg még ebben a sejtszintű stádiumban kiszűrni, és nem.
Jó. Köszönjük szépen. Köszönöm Szabolcs.
Nem, ezt magán, de alapvetően úgy
igen.
Szabolcs.
Köszönöm szépen a meghívást.
És hát még biztos lesz majd itt a búcsúzó félben is kérdés, tehát ott semmi gond nincs ezzel, csak nagyjából az időkeretet,
hogy
betartsuk.
Köszönöm szépen is a meghívásban.
Nagyon érdekes volt, úgyhogy azt hiszem ritkán lehet ilyen mélyen közel kerülni ehhez a témához.
Hát számomra az volt érdekes, hogy a két előadás választáson nagyon találó volt, mert én is itt figyelemmel hallgattam az előző előadás, nagyon sok újdonság is volt számomra, és itt próbáltam az analógiákat meglátni, ugye. És nagyon sok van.
Nagyjából úgy próbálom meg összeállítani ezeket az ezer arcokat, hogy vagy párhuzamot alkossanak, vagy pedig ugye eltérjenek egymástól, de hát ugyanazon a verzió haladva.
De hát van most egy utóbbi néhány évben kimutatható rombó tendencia,
akkor nyilván
ebben be fognak avatkozni, hát egyértelmű.
Hát csak nem, a beavatkozás olyan szinten kell, hanem egy egészségesebben éljünk, hogy az igaz sejtjénk is jobbak legyenek.
Én de most hallottam, hogy Nyíregyházán egy cápának úgy lett kölyke, hogy nem volt a közelében olyan fiú cápa. És azt mondják, hogy ezt már több esetben megfordult.
Elképzelhető vagy?
Hogy embernél is
előfordulhat. 5 éve nem volt hím.
Ott a közelében.
Ezt mondták.
Állatvilágban vannak olyan, például rápcsálóknak, megtörténik a megtermékenyedés.
És évesig lappangal.
És évekig, tehát a megtermékenyedett petesejt, hogyha most a körülmények közé kerül ez az állat utána, tehát nem tudná felnevelni az utódját, akkor leáll a fejlődése.
Ember még ilyet nem... körülmények lehet a mostal körülmények.
Elképzelhető, hogy az 5 évvel az alatt, ugyanakkor másik meg, bár a szápa azért az egy elég bonyolult életforma, de növényeknél, alacsonyabb rendű állatoknál, ott kimutattak ilyen dolgokat, hogy igen, tehát ez a partenogenezis, a szűznemzés, hogy a saját sejtjei.
Akkor ez a, hogyha ilyen mamut sejtmagot találnak, akkor simán lehet klónozni a mamutokat?
Ha a genetika jelenványa nem sérül, akkor az elvi lehetőség meg lenne, csak kihordaná ki.
Elefánt,
nyilvánvalóan.
Elefánt, az
ki volt. Igen, csak de lehet, hogy az elefántnak is tényleg feltételezés,
akkor is. És itt mindegy, hogy milyen, vagy ugyanolyan faj legyen a partnersejt is.
Itt gyakorlatilag itt már nem ennyire lényeges.
Tehát úgyis a sejt mag mondja, mert...
Biztos, hogy van itt, tehát az igazság,
hogy a klónozás az egy... Patkány sejt magot be lehet tenni a bárány petesejt.
Itt már átjárható, nem azt mondom, hogy akármi átjárható, tehát ennyire nem vagyok otthon az klónozásban, de vannak fajok között átjárható. Mert itt a petesejt funkciója, amit kihasználnak. Tehát a maganyagot, a genetikai információt kiveszik, az összes többi az, hogy osztódásra képes. Ez az, amit kihasználnak. És itt már ilyen szempontból nagy, hogy ez patkán van.
De egy megnyugtatást kapnánk, azért nem lesznek repülő emberek, ugye?
Minden hónap második egyén vannak ezek az 1000 arcok.
Az biztos.
Minden hónap második egyén 17 óra. Ez mindig foszínű. Július és augusztusban is.
Köszönöm szépen, szervusztok!
Hát örülök, hogy most ennyire gyakran van
döntök. Tehát
ott szájon hallgatok.
Olyan külön
téma az általában
érdekes,
Köszönöm szépen.
Mondom, nem
is. Ez egyik oldalon van, ennek meg kell találni, ez a holnap, hol a lehetőség.